Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, továbbra is az egyházról szóló tanítással foglalkozom, most pedig Szent Pál apostol szemszögéből próbálom megközelíteni az egyháznak a titkát. Már volt szó az evangélisták egyház képéről, Ószövetség, sok mindenről az elmúlt időkben, de most Szent Pál apostolra szeretnék rátérni. Szent Pál apostol, az élettörténetét tudjuk, hiszen a Szent Pál évben elég sokszor felemlegettük, a zsidó származású volt, tarzusi születésű, és a megtérése után ő Arábiába megy, Jeruzsálembe megy, megismerkedik ott az ősegyházzal, aztán találkozik a főapostolokkal, Péterrel, Jakabbal, mintegy két hetet együtt töltenek. Egyébként ő kapott egy magánkinyilatkoztatást Jézustól, és hát ezekkel az ismeretekkel fölvértezve indul el nagy missziós útjaira, vagy háromra is, amíg végül is Rómában köt ki, és közben egyház községeket alapított. Tehát ő neki nem csak egy ilyen teóriája volt az egyházról, hanem praxisa is, tehát gyakorlata is, hogy egyház községeket alapított. De talán menjünk vissza ahhoz a nagy lelkiismereti válságához, ami kisebb fokban mindig megmutatkozik olyanoknál, akik a zsidóságból térnek át a kereszténységre. Ilyet többet említettem az évek során. Tudnélik, azzal vádolták sokszor a családtagjaik, a környezetük is, hogy hát megtagadtad a ősi hitedet, és hát ezáltal mintegy eltávolodtál az ószövetségi vallástól, és őnekik mindig azt kellett bebizonyítani, hogy ők nemhogy eltávolodtak, hanem egy beteljesített, kinyilatkoztatott igazsághoz, az új szövetséghez tértek. A Szent Pál esetében az volt, hogy ő ugye zsidó származású lévén méghozzá a legszigorúbb rétegéből, a farizeusi rétegből, a törvénynek egy maximális tiszteletben tartói közül került ki, Gamáliel lábainál nevelődik, és hát amikor megtér, akkor fölismeri az igaz utat, hogy Jézus Krisztus a megváltó, az üdvözítő, és az Ószövetség is teljesen ráirányult, majd a vasárnapi szentleckébe a rómaiakhoz írt levélnek az elején is, holott a rómaiak általában nem zsidókból, a római egyházközség általában nem zsidókból alakult ki, mégis arra utal, hogy az, amit a proféták mondtak, az beteljesült, és én ezt az evangéliumot hirdetem. Most a Pál apostol esetében az volt a gond, hogy ha egyszer várták a zsidók a Mesiást, eljött Jézus Krisztus személyébe, akkor hogy van az, hogy ezek nem térnek meg? És hogy van a kiválasztottság? És eljut odáig, hogy a zsidó nép nem mindegyik tagja kiválasztott, hanem csak bizonyos embereket választ ki az Isten, legalábbis abban a helyzetben és szituációban, és azok lesznek majd olyanokká, akik az első egyház községet megalapítják. Hogy miért van az, hogy valakik kiválasztottak, valakik nem kiválasztottak? És benne van egy kép az Izaiásnak a tanításából, hogy ugye bemegy a fazekas műhelyébe, és látja, hogy ottan készíti a fazekakat, de mikor valamelyiket selejtesnek tartja, akkor eldobja a fazekas, és újra kezdi. Azt mondja, ha a fazekasnak megvan az a hatalma, hogy azt tegyen az agyaggal, amit akar, akkor miért ne tehetne Isten a saját belátása és saját kiválasztása szerint? Őt egy roppant fájdalommal töltött el a zsidóságnak ez a hozzáállása, hogy nem fogadták el, nagyon sokan nem fogadták el Jézus Krisztus személyét. És ilyeneket mond, hogy ő inkább átkozott lenne, átok alatt lenne, csak hogy a zsidó nép megmeneküljön és térjen Jézus Krisztushoz. És aztán a kinyilatkoztatás tovább viszi, hogy hát azért ebben is van valami isteni előre, vagy isteni gondolat, és meglátszik a vonalvezetésén az Istennek, hogy a bűnből is ki tud hozni valami jót. Mégpedig azt, hogyha a zsidóság mindenestől akkor megtér, akkor gyakorlatilag folytatódott volna a zsidóság azzal a többlettel, hogy most már itt a Messiás, itt Jézus Krisztus, de marad minden. Törvények, úgy, ahogy annak az előírása Mózestől és a közben rárakódott hagyománytól átjárta az életüket. Minden maradt volna a régibe, azzal a különbséggel, hogy most már nem várják, hanem éltetik a Messiás személyét. De miután nem tért meg az egész zsidóság akkor, bár azt mondja, hogy ez az elvettetés, ez nem tart örökké, mert majd meg fog térni a zsidóság, ez a vigasza, ezért volt egy nagy lehetőség a pogányok számára, hogy belépjenek az egyházba anélkül, hogy nekik mindent át kellett volna venni a zsidók szokásaiból. Hát volt is ilyen későbbiekben, amikor egyházközségeket alapított, hogy jobbára pogányok voltak már az új egyházközségek hívei, hogy jöttek a zsidók, és akkor mondták, hogy ezt is meg kell tartani, azt is meg kell tartani, amazt is, és akkor hát ott kétség támadta felől, hogy most mit csináljuk, és ekkor van az a jeruzsálemi zsinat 49-ben, amikor elmennek Jeruzsálembe az anya egyházba, ott vannak az apostolok, hogy most adjatok nekünk eligazítást, hogy ez az egyház kell, hogy folytatódjék ugyanúgy, mint a zsidóság. És akkor mondják, hogy nem. Bizonyos dolgokat a zsidókra való tekintettel, hogy mert nehogy nagy botránkozást váltson ki, tartsatok meg. Tehát ne egyétek meg a folytott állatot, a vért és így tovább, mert az a szörnyű dolog volna, de többi dologban föl vagytok szabadítva. És így kell értenünk azt is, amikor azt mondja Szent Pál, hogy a gyülekezetben ne szólaljanak fel az asszonyok. Muretta Cetin Ecclesia mondták annak idején. Ez ebből adódott, tehát nem a papságról van szó, hanem a tanításról. Miért ne szólaljanak fel? Mert a zsidóknál az egy teljesen szeparált világ volt. A zsinagógában meg volt a férfiaknak, az asszonyoknak a helye, és egy zsidó asszony nem szólhatott ott, nem vezethette az imádságot, annak csendben meg kellett húzódnia. Na most, hogyha Szent Pál azt mondja, hogy na hát akkor jöjjenek elő az asszonyok is, hát egy szörnyű nagy botránkozást váltott volna ki. Egyébként még a görög világban is valamiképpen ez volt, mert azért megnézzük, alig voltak politikusok, alig voltak költők a görög világban, pedig demokrácia volt, ahogy ők mondták, valahogy teljesen, hogy az akkori állapot szerint háttérbe voltok szorítva. Tehát ott si állhatott ezzel elő. Tehát ez is egy kortünet volt, ami akkor szükségessé vált, hogy meglegyen. Na most, amikor erről gondolkodik Szent Pál apostol, hogy mi, akkor azt mondja, hogy ebben van egy gondviselésszerű, így a pogányok beléphettek minden aggály nélkül az egyházba, és ők meg fognak majd térni, a zsidók is, és a teljes pogányság is meg fog térni. És mond egy hasonlatot, de pont a fordítottját, mint amit mi a kertészetben szoktunk, hogy van egy fa, és akkor azt beoltják egy nemes szemmel. Tehát ugye, mikor beszemzik a különböző gyümölcsfákat, akkor van egy nemes ág, és azt beleoltják a vad alanyba, hogy aztán olyan termést hozzon. Ő pedig azt mondja, hogy hát volt a nemes ág, az olajág, a zsidóság, amit Isten kiválasztott, ebbe kell majd a pogányságnak beleoltódnia, és hogy valamiképpen meg fog maradni ilyen módon az új Izrael. És hát ez a új Izrael éppen az egyház elnevezéséből mutatkozik meg, hogy mire is gondolt Szent Pál apostol. Ő nem használja az Isten népek kifejezést, a laoszteut, ugye a más írásokban gyakori az egyházra az Isten népe kifejezés, és hát a vatikáni zsinat is előszeretettel használta. Mindösszesen kétszer olvassuk ezt Szent Pálnál, hogy az Isten népe a rómaiakhoz és a korintusiakhoz írt levelében, de használja az eklésiát, eklésia tuteo, az Isten egyháza, gyülekezete. És ez visszamegy a Héber Kahárra, Kahál Jahve, az Isten gyülekezete. Ők így mondták magukról a zsidók, az Isten gyülekezete. Egyébként csak ilyen mellék vonalként említem, hogy volt Magyarországon a Bokor közösség Bulányi Páter vezetésével, azok nagyon szerették magukat ide visszavezetni, hogy ők is olyanok, mint a Kahál, közösség vagy gyülekezet, de ők Bokornak mondták, hogy na hát így úgy, mint ott nyírségben vannak olyan települések, amiket Bokornak hívnak, és innét jött a gondolatuk. De tehát most kitérő volt, hogy az Istennek van egy gyülekezete, és az első gyülekezet, ilyen kultikus gyülekezet a Hóreb hegyénél volt, a kinyilatkoztatást kaptak, és itt Isten tiszteletre jöttek össze a zsidók. Imádkozzanak, dicsőítsék Istent, sőt, áldozatokat is kellett onnéttől bemutatni. De amikor szétszórták a zsidókat, ott voltak a babiloni fogságba, akkor hát ezek a gyülekezetek gyakorlatilag megszűntek, egyébként csak úgy tudtak megmaradni, mint a zsinagógák. Az arra az időre megy vissza. Tehát megszűnt a templom, lerombolták a babiloni fogság kezdetén, a 6. században Krisztus előtt, elvitték őket Babilonba, ott nem lehetett templomot építeni, de készítettek imaházakat, szünagót, ahol találkoztak zsinagógát. De azt mondták, hogy ez csak időleges. Amikor aztán visszamentek a babiloni fogság után, akkor felépítették a 2. templomot, de akkor már megmaradtak a zsinagógák a falvakba. És így ment be Jézus is többször a názáreti vagy a kafarnaumi zsinagógába, vagy így vannak akár Kiskunhalason, Pesten és így tovább. Na most, akkor volt ilyen imádságok a zsidóknak a szétszóratásban, hogy hát majd kell jönni egy olyan gyülekezetnek, ami majd végleges lesz. És ugye ez kapóra jött Szent Pálnak ez a gondolat, hogy igen, jön egy igazi új gyülekezet, amely már nem a Hórebhez vagy a Sínai hegyhez kapcsolódik, hanem Jézus Krisztus személyéhez. Egyébként ezt nagyon szépen kibontja Ratzinger Biboros még egyik tanulmányában, hogy tehát valahol itt érezzük meg, hogy milyen összefüggések vannak, de megszüntetve és megőrizve. Tehát egy új fokozatban, egy új formában megmutatkozik ez a gyülekezet, és ennek a gyülekezetnek most már a központjában maga Jézus Krisztus személye áll. És ez az a eklézia, az a gyülekezet, ami aztán közösséget alkot, Isten egyetlen egyházát láthatóvá teszi. És ezek mindig olyanok, hogy a teljeset képviselik. Tehát amikor majd itt szólok róla, hogy Krisztus teste hasonlatát is mondja Szent Pál apostol az egyházról, akkor azt mondja, hogy ezek nem olyan gyülekezetek, hogy csak valami rész dolog van benne, hanem mindegyikben, minden eklésziában valamiképpen ott van a teljesség. Tehát az, hogy kiszolgáltatják a szentséget, hirdetik az evangéliumot, bemutatják az áldozatot, hogy ott van a teljesség. Egyébként ezek a helyi eklésziák, ugye így mondjuk magyarosan, ezek egymás után alakultak a Szent Pál missziós útjai során. De ezek mind katolikusak voltak, tehát egyetemesek is egyszerre. Ahogy azt már máskor is említettem, hogy az első egyház pünköstkor az katolikus volt. Hiszen mindenféle népből jöttek oda Jeruzsálembe, és ők lettek az első egyháznak a tagjai, az első keresztények. Na most miután azok hazatértek többen, ugye Jeruzsálem azért az jobbadán megmaradt zsidó közösségnek. Tehát a jeruzsálemi egyházközség megmaradt zsidó közösségnek, de abban már voltak egy keresztény hitre tért papok is. Egyébként az eklészia szót, azt a görög világ is használta a gyülekezetekre, de az valamiképpen olyan volt, mint most a demokratikus világban vannak közösségek, hogy vannak jogaik, és hát ilyen közös gondolat, közös megállapodás alapján intézik a maguk sorsát. De Szent Pál éles különbséget tesz a között, az eklézia között, amit ő alapított. Mert azt mondja, hogy ezek ugyan egy gyülekezetben vannak ezek az emberek, de valójában ezek a menny polgártársai. Tehát valamiképpen itt van nekünk a látható gyülekezetünk, de mi már ugyanakkor kaptunk az üdvösségre, a mennyre, kaptunk már ilyen állampolgárságot. És azért mondja Szent Pál, hogy a keresztény ember úgy él, hogy tudja magát függetleníteni a legfontosabb kérdésekben is attól, hogy csak a földre koncentrálódjon a figyelme. Hát miket, hát ilyet mond, azt mondja, ha asszonyhoz vagy kötve, ne törekedj elválni. Ha azonban nem kötötted magadat az asszonyhoz, ne keresd feleséget. Ha megnősülsz, nem vétkezel. Ha lány férjhez megy, nem követel bűnt. És akkor mondja, hogy de az idő rövid, és akkor úgy éljetek, mintha nem is volna, és ha vásároltok, mintha meg se tartanátok, mert ez a világ elmúlik. Ez egy költői kép, tehát hogy ez a gyülekezet, ami itt van, azért ez időleges. Az egyház is időleges, a földi történelem korszakára van megalapítva. Mert ugyanakkor mindannyian már belépőt kaptunk az üdvösségre. A mi hazánk a mennybe van, mondja Szent Pál apostol. És aztán ő, amikor próbálja érzékeltetni, hogy hát hogy is képzeljük el ezt az egyházat, akkor egy gyerekkori mese juthatott eszébe, méghozzá a Menénius Agrippájé, ez egy római ilyen költő, író volt, akinek a meséje abból áll, hogy a gyomor ellen föllázadtak a testnek a tagjai, hogy hát ez csak magába tömi az ételt, nem dolgozik, minek ezt etetni, és föllázadnak a test tagjai, hogy már pedig mi a gyomornak nem adunk ételt. És hát a végeredmény az, hogy minden legyengül a szervezetbe, a szem, a fül, a test, a végtagok, minden, és akkor hát a konklúzió ott mutatkozik meg a mesébe, hogy mindenre szükség van az emberi szervezetbe. Ez a mese maga előtt lehetett Szent Pál előtt, amikor az egyházat akarja érzékeltetni, és ismerős ez, de azért, hogy pontosan tudjuk, hogy miről van szó a korintusi levélből, egy rövid részletet olvasnék föl. Azt mondja, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok, mindnyájunkat egy lélek itatott át. Mert a test sem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ha láb azt mondaná is, nem vagyok kész, tehát nem tartozom a testhez, azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná, nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez, azért a testhez tartozik. Ha test csupa szem volna, hol maradna hallás? Ha meg csupa hallás, hol maradna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag is csak egy test. A szem nem mondhatja a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem, ellenkezőleg. A gyengébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Isten úgy alkotta a testet, ezért részesítette az alacsonyabb rendű tagokat nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, és ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztus teste vagytok, s egyenként tagjai. Nem ugrottam el teljességet, de kivettem a lényeget. Az ókori, vagy a Ószövetség világában nem a görög kettős dualista felfogás állt az emberről. A görögök főként Platon nyomán azt mondták, hogy az embernek van teste és lelke. És a kettő, mint a két valóság lenne, hogy a lélek már előbb is élt, mint a test, meg utána is fog élni, ezt mondták a görögök. Mi azt mondjuk, hogy a lélek születése az a testtel egyidős. Viszont a Ószövetségnek a gondolata az volt, hogy a test mutatja meg az embert, egységet alkot, és ahogy a test képezi az embernek a személyét, mert mikor ránézünk valakire, akkor nem a lelkét látjuk, hanem a testét, és azt mondjuk, hogy ez az az ember. Hát így van, azt mondja Szent Pál, az egyház is, hogy együttesen alkotja az egyházat, a Krisztus testét, sőt olyan nagy fokú az összekapcsolódás, hogy maga Jézus mondja magát azonosnak a test tagjaival, mert amikor például Szent Pál apostol üldözte Jézust, akkor nem azt mondja a kinyilatkoztató Jézus neki, hogy Saul, hát miért üldözötte Ananiást, vagy miért üldözötte ezt a keresztényt? Miért üldözöl engem? Azonosítja magát a testtel, az egyházzal, de ugyanakkor megvan a különbség is, hogy ő a fő, ő a fej. És hogy az embernek a feje, lehetne mondani, a meghatározó személyisége szempontjából, hát gondoljuk meg, hogy már szívet cserélnek mindent, ki tudnak az emberbe cserélni, de azért fejet nem lehet kicserélni. És hát nem is lehetne, ugye az agyat sem, mert akkor az már személyiséget, hogy is mondjam, cseréli ki. Tehát azért Jézus a fő, de ugyanakkor a testnek a tagjai, azok valamiképpen kell, hogy Jézus Krisztust is képviseljék és mutassák meg a világnak, és pontosan az eukarisztia által, amit magukhoz vesznek a keresztények, Krisztus testével valamilyen formában egyé válnak. És hát ez a egyházról szóló kép, ez aztán majd később visszatér a teológiai tanításban. 12. Pius pápa a Krisztus titokzatos testéről szóló tanítással szólt az egyházról a 1940-es években. Azért szokták hozzátenni, hogy misztikus test, hogy nem biológiai testről van szó, hanem természet fölötti kapcsolódásról és természet fölötti célokról és közösségről. És akkor itt jön utána tovább Szent Pál apostolnak az akkori egyházban nagyon gyakori, majd egy jó időre eltűntő valósága, csak a 20. században jöttek elő a karizmák. És ez az egyházban megvolt, de nem azt jelenti, hogy annak ne lett volna valami szervezettsége a páli egyházaknak, Szent Pál egyházaknak, hanem volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ott csak ilyen profétáló emberek voltak, hanem volt hierarchia is Szent Pál által alapított egyházban, hiszen előjárókat rendelt, kiemelt előjáróik voltak, Timóteus, Titus, és megvolt annak persze nyilván, hogy a Szent Pál korában nem találkozunk azzal a hierarchikus egyházzal, ami most van. Tehát a történelmi hagyománynak a fejleménye. Tehát ahogy mi látjuk, nem voltak ugye kanonokok, meg nem tudom mik abban az egyházban, ilyen, hanem voltak presbiterek, öregek, akiket a pappal azonosítottak, voltak episzkopusok, püspökök, voltak diákonusok, és ez úgy lassan formálódott ki. Egyébként is mindig áll az a szabály, hogy az utolsó apostol haláláig a kinyilatkoztatás él. Tehát addig, mintha maga Jézus Krisztus mondaná és tenne valamit. Most ebben az egyházban aztán mondja Szent Pál, hogy ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett, adott csodatevő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzókészséget, különféle nyelv adományt. Vajon mind apostolok, mind proféták, mind tanítók valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal és gyógyító erővel, mindnyájan beszélnek nyelveken, mindnyájan értelmezik a beszédet. És akkor itt mondja, törekedjetek egy magasztosabb adományra, és a szeretet himruszra tér rá. De még ezt a karizmákat még egyszer előhozza, mert úgy látszik, hogy gondot jelentett, hogy sokan ilyen elragadtatásba esnek. Aki ugyanis az elragadtatás nyelvén szól, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez. Senki sem érti, hiszen a lélektől indítatva titokzatos dolgokat mond. Aki viszont profétál, az emberek épülésére, buzdítására, vigasztalására beszél. Aki az elragadtatás nyelvén szól, csak a maga lelki épülését szolgálja, aki azonban profétál, a közösséget építi vele. Szeretném, ha mindnyájan szólnátok az elragadtatás nyelvén, de még inkább, hogy profétáljatok, hiszen aki profétál, az nagyobb annál, mint aki az elragadtatás nyelvén szól, ha csak a szavait meg nem magyarázza, hogy a közösség épüljön rajta. És akkor mondja, hogy hát inkább öt értelmes szót mondanék, mint hogy csak nyelveken szóljak. Na most itt van az a karizma, vagy a karizmák, amiről egy pár szót azért mondani kell, hiszen ezt ma sokszor nagyon félreértik. Ma egyébként használják ezt a szót, hogy hát ez egy karizmatikus egyéniség, de inkább arra vonatkozik, hogy valaki, hogy így mondjam, profi módon csinál valamit. Tehát nagyon jó tud gyerekeket oktatni, nagyon jó orvos, nagyon jó mesterember, karizmatikus egyéniség. De ez eredendően nem ezt jelentette, hanem kapcsolatban volt a Szentlélekkel. És ez a szó, hogy karizma, ez valójában erőteljesen Szent Pál apostolhoz kapcsolódik, és sokkal többet jelent, mint adomány, vagy Isten áldása, valami olyan képességet, ami az evangélium ügyét előre viszi. Az első században, a Krisztus után első században ezek a karizmák azért voltak nagyon szükségesek, hogy az evangélium hathatósan tudjon terjedni. Aztán úgy elcsitultak, már az apostoli atyák alig tudnak róla valamit, vagy egy aranyszájú Szent János, aki kommentálja Szent Pál műveit, hát meg elégszik azzal, hogy vannak valamiféle isteni adományok, de különösebben nem foglalkozott vele. Egyébként a múlt század elején, ugye főként ilyen kisegyházakban, mi így mondtuk annak idején, hogy szekták, azokban kezdődött el ezek a karizmatikus nyelveként szólások, meg hasonlók, amit hát nagyon idegbeteg dolognak tartottak a kezdetén, úgyhogy volt olyan hely, hogy magát a rendőrséget, meg a mentőket is kihívták, hogy hát itt van csomó ember, aki ilyen mindenféle érthetetlen dolgokat mond, és elragadtatással van. Na most azért mostanra már egy kicsikét letisztázódott ez a karizmatikus kérdés, és különösen a katolikus egyházban próbáljuk meg józanul tekinteni ezeket a isteni adományokat. Most a kegyelmi ajándékok azok olyanok, hogy az egyház szükségleteihez lettek adva, és Isten így adta az embereknek. Hát vannak a szolgálatok, maga itt az apostol is mondja, amiben nem csak a diakonusok meg a diakonisszák vannak, hanem, és nem rabszolgák, tehát nem ókori rabszolgákról van szó, hanem olyan szolgálatokról, amit valaki nagyon hűségesen tud végezni, és nagy lélekkel. Mert a monoton munkát az emberek nem tudják hosszú ideig lélekkel végezni. Hát a szalagon dolgozó emberek azok belebolondulnak abba, hogy ott húzgálni kell valamit. De voltak olyan emberek, akik, mit tudom én, kapus testvérek voltak, meg ilyesmi, és éveken, évtizedeken át nagy lelkesedéssel tudták végezni azt a szolgálatot, azt a nagyon egyszerű és nagyon unalmasnak tűnő szolgálatot. Hiszen beszél jelekről, isteni erőkről, megnyilvánulásokról, ahol eligazítást adnak az egyház tagjai számára. Egyébként a profétálás az nem jövőbe való belelátás jelenti elsődlegesen a Szentírásba, hanem valaminek, valakinek a nevében szólást, és a hely az akkori életnek, időnek a jó megítélését. Tehát bátran merik mondani, hogy a profétálás az egyfajta bölcsbeszéd, hogy az ember a helyzetnek megfelelően úgy szól, mint a maga Isten szólna. Egy bölcs beszéd. Ez is fölébe helyezi az apostol a nyelveken szólásnak. A nyelvek adománya a szinte ilyen önkívületi módon végzett extatikus ima. Ugye vannak ilyen lelki állapotok, hogy valaki elkezdi az imádságot, én magam is hallottam, igaz, nem, de személyesen is láttam ilyet, hogy elkezd egy imádságot érthető szavakkal, és a végén ilyen összefüggéstelen szavakat mond. Hát ez volna a nyelvek adománya, amire maga Szent Pál is azt mondta, hogy hát csak ő érti, illetve ő akar valamit kifejezni vele, és ezt meg kell magyarázni. És hogyha van ilyen, akkor ezt magyarázzák meg, hogy ezt miért tette, miért volt benne ez a lelki extázis és felszabadultság. Akkor a hit is lehet karizma, de ez nem az általános hitet jelenti, hogy na most én hiszek Istenbe, meg valakinek lennie kell, hanem egy szinte olyan hitet, aminek csodával határos a végeredménye. Itt említettem már, hogy a Pest ügyein jött egy jámbor orvos, aki azt mondta, hogy ő itt ezen a istentelen Újpalotán elásott egy Mária érmét, ott templomnak kell lennie. Hát megmondom őszintén, én is, meg a sekrestés is úgy, nagy hívő ez az ember, úgy mondta, és mit ad Isten? Épült Újpalotán, 10 évvel egy főszentelve. Tehát ki, nem volt templom, és elásott, itt templomnak kell lennie. És lett. Ugye? Tehát vannak ilyen hitek, ilyen karizmatikus hitek, vagy mit tudom én, nagy a gyógyítás ajándéka is, hogy alkalmi adományok lehetnek. Hát maga Timko püspök mesélte nekünk, hogy lebénult teljesen, egy ilyen hosszú a történet, de vitték tolókocsiba, oda ment egy szerzetes, azt mondja, állj föl, megfogta, felállította, és onnét ment. Egy racionális ember volt a Timko, tehát nem képzelődött, hanem oda ment hozzá, és állj föl, megkapta, felállította őt. Tehát, hogy a gyógyításnak az adott adományai, aztán a szellemek megítélése, ugye mostanában aki hallgatja Ferenc pápát, az sokat hall elől, ugyanis a jezsuitáknak ez egy fontos kérdése, hogy hogyan lehet megítélni a dolgokat, ez valóban nagyon nehéz, hogy most mi a jó és mi a rossz, főként ilyen zaklatott világban, amiben élünk, hogy annyiszor utólag jövünk rá valamire, hogy ó, hát én át lettem verve, én nem láttam, annyiszor van ilyen, ugye, hát mondhatnám minden rosszul sikerült házasságban élő ember, hogy én nem így láttam a másikat. Tehát milyen jó lenne, hogyha volna egy ilyen szellemek megítélése képességünk az emberekkel kapcsolatban, és hogy milyen az a másik ember, ugye, ez is egy adomány. Aztán, hát ugye, vannak olyan adományok, amelyek mindenki számára járhatók. Hát mi az a szeretet? Mikor Szent Pál apostol azt mondja, hogy hát mindenféle adományok lehet, kiváltság, de egy valami mindenkinek lehet, a szeretet. Volt egy tanárom, nagyon hát ilyen előnytelen külleme volt neki, ő maga is mondta, hogy hát ő csúfolták is, meg minden, de egyébként nagy eszű volt, Kocsis Feri bácsi, és azt mondta neki az apja, kisfiam, mindenki szép nem lehet, de jó az igen. És ezért mondja Szent Pál, hogy hát nincs mindenkinek ilyen adománya, ilyen látványos, de egy lehet, és törekedni kell rá, és ez a szeretet. És ezek után mondja el a mindenki által ismert, ugye, szeretet himnuszt. Azt hiszem, a világirodalomnak a a gyöngyszeme, a szeretet himnusz, és érdekes módon, hogy olyan módon fogalmazza meg, hogy közvetlenül nem is köti az Istenhez, hogy na hát az Istenből forrásozik, mint János evangélista mondja, és az árad vissza rá, hanem önmagába beszél a szeretetről, de a vége az megmutatja ennek a himnusznak, hogy azért az Istentől való. Hát úgy gondolom, hogy mindannyian ismerik, de azért egy kicsit beleolvasok. Szólhatok az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő ész vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profitáló tehetségem, ismeretem az összes titkokat, minden tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom testemet égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem kevés, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, rosszat nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér. A nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, remény és szeretet, ez a három, de közülük legnagyobb a szeretet. Hát itt, amikor azt mondja, hogy minden elmúlik, ami ebben a világban van, de a szeretet tettei, azok megmaradnak örökre. És itten ugye már utalás van az Isten örökké valóságára, hogy az, amit teszünk, az éppen az Isten szeretete miatt nem szűnik meg, nem válik a múltá és a semmivé. És ez nagy vigasztalás az ember számára, ugye vannak sokan, akik fölteszik a kérdést, mi marad abból, amit én tettem? Hát legtöbbször semmi. Annyi nagy ember volt a világon, Magyarországon, hogy hát ha nem idéznék föl lexikonokból az alakjukat, nem tudnánk róluk semmit. Tehát az egy hiú ábránt, hogy emléke örökké él. Velünk együtt, akik éltek, meghalnak emlékezetben, itt a Földön. De azt mondja, a szeretet tettei megmaradnak. És akkor itt a legnagyobb műveket alkotó ember ugyanazzal az eséllyel él, mint az, aki szerencsétlen, aki csak annyit tudott tenni, hogy szolgált valamit, vagy segített a másiknak valami kedvességgel, az épp olyan értékké válik az Isten előtt. És ezt mondja Szent Pál apostol, hogy na, nyugodjatok meg, ne irigykedjetek arra, hogy egyik ezt az adományt kapta, azt az adományt. Olyat kaptatok, amit mindenki gyakorolhat. És az a nagy vigasztalás, hogy ez megmarad. Hát ugye ezért is a Szent Pál apostol tanítása az egyház lényegére valóan mutatja azt, hogy az az ideglenes egyház, amiben élünk, az mégis örök lesz, éppen a szeretet tettei által. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották. Mária Rádió.
enciklikák.